200 éve március 2-án született Arany János, így az idei aranyemlékév. Az alkalomra a hazai irodalmi folyóiratok is méltón készültek. Ünnepi lapszáma jelent meg a Helikonnak, a Látónak és a Székelyföldnek is. Mindegyik folyóirat már jó előre felkérte szerkesztőit, illetve rendszeresen bedolgozó, beíró munkatársait, írókat, költőket, hogy Arany János kapcsán, Arany János szellemében, de saját egyéniségüket megőrizve írjanak az ünnepi számba. Arany János nem idézik oly gyakran, mint kortársát Petőfit, vagy a század elején alkotó Ady Endrét. Arany János rejtőzködőbb, hogy 2 héttel ezelőtti Arany műsorunkra utaljak. Így ezt a visszahúzódó, de nyelvezetében páratlan költőt valamilyen módon felszerették volna idézni az irodalmi folyóiratok szerkesztői. A Látó aranylapszámát a múlt héten mutatták be Marosvásárhelyen Kovács András Ferenc főszerkesztő és Demény Péter szerkesztő jelenlétében, akik a lapszámot is szerkesztették, illetve az est vendége volt Markó Béla és Nagy Attila. Arany Jánoshoz mindenki másképp közelít, mindenki másképp olvassa és természetesen írja is tovább. A Látó aranylapszámáról beszélgetünk a két szerkesztővel, Kovács András Ferenccel és Demény Péterrel.
Hogyha ilyet nagyon címkésen vagy hogyan kellene megfogalmazni, akkor, vagy egyszerűen, akkor az derül ki mindenkinek az írásából, hogy fontos neki Arany. Ez az egyetlen egységes dolog, mert abban igaza volt itt az egyik szereplőnek, hogy nemzedéki különbségek érzékelhetők. Másrészt nem csak nemzedékiek, hanem felkérésiek, ha szabad ezt mondani. Tehát van, akinek mindig ott van, például Spirónál érződik, hogy mindig ott van neki Arany, mindig elő tudja venni ezt a kenesei történetet, hogy ő Arisztofánészszal foglalkozott, mert szatírát akart írni, vígjátékot akart írni, de a Feleségverseny című regény lett belőle. Ez egy nagyon jó történet, amit egy jó író nagyon könnyen el tud mondani. De más esetleg csak írt egy futamot, vagy tudok olyan szerzőt, aki végül mást küldött, mint amit nekünk ígért, és a tanulmánya az megjelent egy magyarországi folyóiratban. Sok esetleg éppenséggel frivol dolgok közre játszanak egy lapszám szerkesztésében, mert a körlevéltől is függnek a dolgok, a szerzőktől is függnek a dolgok, attól is függ, hogy ez mégiscsak egy kis régió ez az Erdély, hogyha van a Székelyföldnek is száma, meg a Helikonnak is, akkor már Markó Béla is 3 felé küldi, de ő megteheti, mert ő egy termékeny lélek, de van, aki nem annyira termékeny, és akkor kimba van, hogy hova küldjön, mit csináljon. A véletlen, amit sorsnak nevezünk, az végül összeállította ezt az aranyszámot. Nem elegáns, hogy én mondjam ezt, de végül is az ember nem tud eltekinteni a vonzalmaitól, tehát azt mondom, hogy egy egész jó számot állított össze ez a véletlen.
Hát szerintem, mint Látó főszerkesztő, nyugodtan mondhatjuk a számunkról, hogy egy jó szám, 25 név, 25 különféle szöveg szerepel benne. Amint kiderült a szerkesztőségből, Demény Péter, Láng Zsolt, meg jó magam vettünk ebben részt, hogy szerkesztenek egy ilyen lapot, leülünk mind az ötön, és megbeszéljük, hogy kell egy ilyet csinálni. És azután ketten maradtunk Péterrel, ő is írt egy körlevelet, elküldte azoknak, akiket ő ismert. Aztán én azt a körlevelet átfogalmaztam. Én megint küldtem, és nyilvánvalóan, hogy az van, az emberek ilyen kampányszerűen nem írnak meg több verset. 13-ban Vörös Sándor év volt. Nem volt dömping Vörös Sándorból, mert Vörös Sándorról máig sem beszélnek annyit, amennyit lehetne. Vörös Sándort minden nap olvasni kell, és minden nap más. Hogy mondjak valami nagyot, 20. századit, talán egy picikét közelebbit. Felfejthetetlen kincs, kincses bánya, egyszerűen érthetetlen. Arany is hasonló történet. Ahogy Péter a Markó esetét mondta, én is úgy jártam, írtam egy teljesen más szöveget ide, pamfletszerű ballada átírást vagy szatírát a Látóba. Ott a pepecselés közben összejött még egy további vers, azt elküldtem az ésnek. nem inflálja ez a költők nevét, nagyon szerintem. Egy évben 200 éves arab, ez nem. Aki eddig odafigyelt, ezután is oda fog figyelni, és aki csak most egy pillanatra már azzal lehetett nyerni. Generációs dolgok azt hiszem nincsenek. Ha Arany Jánosról beszélünk, akkor egy nagyon rétegzett, egy nagyon jellegzetes, egy költői nyelvről, de többféle nyelvről beszélünk. És éppen azt akartam én kiemelni, úgy is lehet reflektálni valamire, hogy a saját szövegeinkbe, saját életes szövegeinkbe beemeljük ezeket. Nem mottónak, nem ajánlásnak, van úgy, hogy hangulatnak az Áfra János versében, ott egy hangulat van, ami nagyon Arany Jánosi a három strófában. Ez természetes. Arany egy nagy nyomasztó tudata volt ettől mondjuk a magyar irodalmi életnek. Nem akarta azt Arany János kétségtelenül, de hát úgy sikerült. Másik ilyen legalább annyira nyomasztó, óriási költő Petőfi volt. Nagyon különbözőek, nagyon hasonlóak, hihetetlen a barátságok. Ez a legnagyobb csoda szerintem ebben a magyar 19. században. Mert az, hogy az írók vagy a politikusok hogy vesznek össze, vagy hogy nem barátkoznak, ez egy más történet. Viszont mindegyiknek, ahogy mondani szoktam, van egy pillanata, és akkor a pillanata fontos. Ugye Arany híresen nem kedvelte mondjuk Kossuth Lajost. Ezt híresen azért, mert ez beleírta, több helyen szóvá tette a dolgot, de mondjuk a nagyidai cigányokban az ott felismerhetően megvan. Évekkel ezelőtt Székely János, hogy egy régi szerkesztőt mondjuk a Látótól, három kis nemzeti botrány címen közölt a Látóban egy eszét, kiváló eszét. Az ellenérzéseit, nem az ellenszám, az ellenérzéseit mondta el például Kossuth Lajossal kapcsolatban. És az ő koronatanúja, vagy koronatanúi éppen mondjuk Arany János és Petőfi volt. Frenetikus sikert aratott a Látó, szerintem akkor rengeteg előfizetőt vesztettünk. Akkor volt egy ilyen bojkott, hogy hát ilyet azért nem lehet. Például amikor Kossuth díjat kaptam, akkor Karácsonyi Zsoltról van szó, provokatíve ezzel kezdi a izét, hogy és akkor mi a véleményed Kossuth Lajos díjat kap, mi a véleményed Kossuth Lajos? Mondom, nekem a 19. századról van véleményem, és az egész, amit mondtam, szegény Görgei Artúrról változatlanul tartom. Az is benne van a történetben. A történetben mindenki benne van.
De én visszatérnék erre a generációs különbségre. Ez nem érhető ezt tetten a megközelítésben, a választásban sem? Mire reflektálnak Aranyból?
Talán nem. Így nem éreztem. Tehát láttam, hogy visszaúztak ugyanazok a nagy költemények tölgyek alatt. Vagy. Szóval nem biztos, hogy a Toldira, inkább az utolsó korszak verseire vagy a balladákra reflektálnak, amennyire igen. De ne nevezzük ezt nem nemzedéki dolog, hanem az, hogy mostani 20 éves vagy 30-as évei elején járó ember teljesen más körülmények között ír verse, változik a költői nyelv, nagyon jó, és akkor úgy beépítik, hogy behúzzák a saját világukba ezt. És ez sokkal érdekesebb. Könnyű azoknak az embereknek, idézőjelben mondom, az se könnyű, hogy akkor hódolat arra Jánosnak írtuk még egyet kész. Nekem például fel van írva, hogy még a tölgyek alatt ott meg, de fel van írva 20 éve, hogy arra a ritmusra, a tölgyek alattra azért, és a Szondi két apró gyere, egyszer kell írni valamit azért, mert ha anélkül halok meg, akkor nagyon bánni fogom. És ez két aranyvers. Nem tudom, érthető, hogy mi a próba ebből. A forma. Nem volt az olyan merev, ő találta ki, megbotlasztotta ilyeneket, Csokonai is csinált neked, hát a költő csináljon ilyeneket, hát botoljon ott valahol. A túl pontosan menő vers az gyanús.
Biztos, hogy ez szociológiai, vagy nem tudom milyen elemzést igényelne, de hogy ahogy így visszanézünk az időbe, az látszik, hogy voltak nemzedékek, amelyek úgy kezdtek kiáltványokat, hogy nem idézek pontosan, de a lényeg pontos, hogy örülünk, hogy meghaltál, te hulla. Anatole France halála, akkor élő ár meg. De hogy ma már ez nem így van, amit pedzegetett András is valamiképpen, hogy másképp csinálják, behúzzák aztán oda. Sokat vesztett a hiteléből az ilyen, hogy tempóz Arany és Petőfi, hogy is terült. Tehát ez már akkor is Ady Endrének kellett lenni, de még talán 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt meg lehetett ezt csinálni. Ma már vagy nem lehet, vagy nem csinálják, de ha nem csinálják, akkor nem lehet. Én is azt érzem, amit Kaff mond, nincsenek nemzedéki különbségek, ilyen élesek. Itt Attila azt mondta, Nagy Attila, hogy minden formája érvényes, hát azért ezzel vitatkoznék. Már olyan értemben, hogy a mai balladákban megpróbálkoznak vele emberek, de nem érzem azt az erőt, amit a tengeri hántásban. Valami kiveszed a világból, vagy újra kell csinálni nagyon költőileg, hogy egy érvényes balladát írjon az ember. Ilyeneket láttok, de ebben a számban ez nem igazán derül ki, és ahogy így lapozgattam ezt, azt az egész Székelyföld, Tiszatáj és sem derül ki az. Az derül ki, hogy ez egy fontos ember, egyeseknek lehet, hogy olyan inkább, mint egy kedves nagytata, másoknak olyan, mint a világ zsenie, de nem szakadékok vannak, hanem mondatok egymás mellé.
Milyen műfaji sokféleség látott végül is napvilágot?
Van szép próza is benne, van eszészerű anyag. Elemzés úgy nincs, egy irodalomtörténeti, Dávid Gyula irodalomtörténeti anyaga van, ami nagyon érdekel az Arany János és a Tolnai Lajos kapcsolatáról, tehát az Vásárhely, ugye, akkor Tolnai Lajos. Mindnyájan féltünk, hogy itt most ilyen hosszú, borzasztó filológiai apparátust működtető irodalomtörténeti szószok jönnek, tehát attól féltünk eleve. És ez jól sikerült, azért mert a Dávid Gyulái pontosan nem ilyen, tehát egy mozgó, élő szöveg. A versek pedig hát sokfélék. Nagyszerű verset, nagyszerű bliket írt Nádasdy Ádám, csodálatos, Váradi Szabolcs. Nagyon érdekelne még, hogyha megérném, hát azt még meg lehet mondjuk 19-ben az Adi halálára egy számot. Ez foglalkoztat még, aztán nyilván a Petőfi azért. Ez a Petőfi arany dolog, amivel találkoztam, mindig ilyen volt. Mintha nem akarnák megdicsérni azt a szerencsétlen Sándrit, aki egy zseni volt, csak egy másféle zseni, de látszik, minden ízében zseni volt. Nem a Biedermeier-es gyengébb dolgait kell, hanem egy habitus. Jön egy fiatal gyerek, és azt mondja, imádott Jankob Csokolom, elszállt az agy, és ott marad haláláig. Az volt ott a nagy pillanat. Miközben ezt eláruljuk még a látóból, ahogy Spiró György is írja, hogy lehetséges, hogy ez egy óriási fogás, egy óriási húzás volt Petőfitől és a magyar progressziótól, hogy ezért az emberért le kell nyúlni, erre kell vigyázni. Nehogy a tanyasi magyar konzervativizmus elvigye. És ez szépen benne van Petőfiben is. Most akkor ez van, forradalom, kész. Nem tudom ezeket az embereket, de általában olvasó ember vagy író kollégák se, nem szabad szobornak látni. Ezek ott működtek.
Költőként hogyan kell ráhangolódni egyáltalán, hiszen itt született a Velszibárdokra egy nyelszibárdolatlanok. Hol vannak itt a félresiklás veszélyei egyáltalán, vagy mit kell ilyenkor szem előtt tartani?
Nem arra kell gondolni, hát adott egy ikonikusan fontos vers, mindenki tudja, tanítják, hogy mikor írta Arany, miért írta Arany, ugye a mat korszak alatt Ferenc József látogatására. Ez még emlékszem, hogy önkény uralmi időkben is egy sajátos csemege volt, ugye. Nagyon érdekes történet, aztán vagy megtörtént, vagy nem. Inkább az érdekes a rádióhallgatóknak, hogy Velsznek a díszpolgárává avatták Arany János, éppen ezért, mert megírta ezt a verset. Mindenhez hozzá lehet nyúlni, tehát ott vannak azért fél sor vagy sortöredékek az eredetiből is. Ez egy mostani Ne éljen Eduard. A túlzott hagyománytisztelet megöli a szabadságot.
És te mihez nyúltál, amikor az idézőjeles szótáradat kezdted el? Lesz folytatás, mert itt azt követelték tőled.
Nem hiszem, hát végeredményben én mégse vagyok ennek a kornak a szakértője, de az az igazság, hogy kínban voltam, hogy mégis mit kellene írni. Ezekhez a balladákhoz nem tudtam viszonyulni valahogy, mert egy dolog az, hogy az ember meg tud írni nem tudom hány rímet, de hogy azt megtöltse meg, hát olyan, mint Arany, ez hülyeség, nem lóverseny, de mégis, hogy a hangulatát, a valamiért visszaadja az ember. Egyszer Földényi F. László magyarázta nekem, mert gratuláltam a Kleist szótárához, és akkor, hogy hát ő ült valami német ösztöndíjjal Berlinben egy szobában, körülötte 1000 cédula, mit csináljon ő ebből? És egyszer csak, hát mit? Hát egy szótár. És írt egy nem tudom 500 oldalas könyvet. Na hát tőlem is azt várják, ha jól értettem, de jó ötlet volt, ugye az ember mindenki ismeri a szótárat, hogy nyilag, hogy az a hasonló jel a szócikknél, akkor már egy jó játék volt, és mint minden, amit valahogy nem csak kitalálsz, hanem közöd is lesz hozzá attól, hogy kitaláltad, akkor már jutottak eszembe szócikkek, hogy Arisztofánész, a barátság, Shakespeare, Szemérem, mindenféle szabadságharc. Akkor persze, ha már megvan teremtve a tér, akkor most vejem be a szabadságharcot, vagy ne? Hát óhatatlanul be kell venni, de annyi hülyeség elhangzott róla, hogy rémes. Akkor ezeket mind úgy beírtam, mert persze, hogy írhattam volna sokáig, de egy picit azért mégiscsak visszafogott az, hogy ha felkeltenek éjjel, akkor nem tudom megmondani, hogy ez melyik aranylevél Petőfi ez, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egy kicsit 19. századosnak is kellene lenni, meg egyáltalán sokkal több energiát befektetni, amire nem volt időm tulajdonképpen. Majd adja az Isten, hogy legyen. De ehhez a számhoz nagyon jól jött, hogy ez nekem eszembe jutott.
Mi lehet az ilyen hát ünnepi számoknak, emlékszámoknak a célja? A hódolat, a főhajtás, a leporolása például Arany Jánosnak? Vagy az izgalom, ahogy Adira lehet készülni például már is, vagy mi?
Ez össze is függhet. Főhajtás, leporolt. Hát nyilván itt sokan azt mondanák, hogy nekem nem kell leporolnom maradt, hanem csak, és ezt nem a gőgből mondom, hanem azért, mert hogy én benne élek abban a valamiben, ahol Arany János egy állomás, vagy egy valami. Egy elég fontos állomás, bár hogyha ilyen butaságokat mond az ember, akkor József Attila tán fontosabb, Vörös egyre fontosabb, stb. De mégis Arany János azért nem panaszkodik. Éppen ezért is voltam én bajban, hogy hogyan közelítsek valamihez, amiről már annyi mindent elmondtak. Kreatívan is, nem csak ilyen tankönyvízűen. Dávid Házi Péter megint csak egy nagy kötetet tett le 20 évvel ezelőtt Arany János kritikusi munkásságáról. Szóval megvannak dolgok, nem olyan könnyű csak úgy kinézni az ablakon és meglátni valamit, amit csak te láttál meg.
Ez a kor kutatójának kell, a német Gébéláék is. Az tulajdonképpen, amire itt bíztattuk Pétert, hogy írja meg, az egy kicsit olyan hakni volt, azért haklisztuk. Azért, mert az akkor most ettől tovafelé nem ír semmit, hanem gyártod a kicsi cédulákat, és a végén a kritika úgy is ledöv. Azért, mert jön valaki, aki 20 éves korától ezt csinálja, és erre gyűjtött, erre gyúrt. Ezek a számok, ezek egyszerre jelölnek mindent. Nem tudom, hogy leporolást mennyire jelölnek. Oldalatot, kedvet, figyelemfelhívó funkciója is van ennek, hogy lám-lám, olvasók, lám-lám gyerekek, idézőjelben mondom most. A nagy Arany János, akit azért nagyon sokan ismernek azért Petőfi mellett. Szerintem Adiig el úgy körülbelül ismerik a költőket, bár Adit nem szeretik, tehát itt már a két világháború között bajok voltak az Adi recepcióval. Ezért pörgött be Kosztolányi is különben. A jobb oldal a kurzus kisajátította Adit, és ilyen balás csinált belőle, az pedig egy hamis, az Adinak se tetszett volna, biztos vagyok benne. Persze voltak kicsi sértődések is Kosztolányi részéről. Én nagyon érdekesnek tartom a Kosztolányi Adi, de nem szeretem. Elolvastam többször, van, ahol igaza van, sajnos, de van, ahol abszolút nincs igaza. Adi vagy Petőfi, ezt el szoktam mondani, de hát ezt mindenki tudja, egy más jellegű zseni, mint a Arany János. Csak hát sokféle zseni van. Kedves dihotómiák ezek. Ott van egy korszakban a Drága Csokonai, csupa tűzi játék, nyelveket tud, csoda gyerek, tényleg. És ott van a, nem biztos, hogy csoda gyerek, Berzsenyi, fantasztikus, és akkor még Virág Benedekről nem is beszéltünk. Ezek az állandó versenyeztetések, ezek úgy szegényítik mindazt, amit olvasunk, vagy amit láttatni akarnak velünk, ahogy mondják, a magyar költészetről, vagy magyar irodalomról, hogy fárasztó.
A lapszám bemutatón a jelenlévők saját Arany János kapcsán született írásukat olvasták fel. Kovács András Ferenc a Velszibárdokat írta újra a Nyelszibárdolatlanok címen. Most ezt halljuk.
A Nyelszibárdolatlanok. Kortárs alkalmi fűkelék arany bicentenáriumra. Két mottója van. Fosztanám a tollat tudni illika, de amiről szólni sem politika. Arkádia féle, 1853. Szó benszakad, hang fennakad, lehelet megszegik. A Velszibárdok, 1857. Nem várt király, glancolt király, érdek takart lován feszít, nép hátán is megél sok tarha tartomány. Elszánt király, hibbant király lőn első Eduárd, hajbók az udvaroncival hős Velszről eldumált. Mi történt Montgomeryben? Ország szerint tova felség parázsló vágta volt. Honnan? S megint hova? Sehonnan szír. Bár némi tűz, kis hű keletkezett, 500 hevült bárt nem fogott dicsőn veled kezet. Nevem, ki dicse lejtené, most lesz-e Velszibárd? Ifjabb ak leskel nyeldesőn, hogy kegybe felcibált. Tolong, hogy zengetetteim bőz, bátor, bárt csapat. Ha kell, asztalra, kurba, vagy bőlé zsírjába csap. Ha nem zeng bártolatlanul, itt éhen alabárt. Bitor király vigyorra ráng, mint széles alabárt. Jár, szőr, tanácsi szolga, gyűjts gyuvatlan bártokat. Talent, ki egy tálból velünk hatalmat mártogat. Perkály, király, nyerget cseré hazánk fakúlován. Hadlám tahóbárt mennyit ér, ha fánk van, szósz, tokány. Harácson fánkot süttetett, szent szószt kavart a séf, fölfortyogott a híg tokány, semsegtek aljaség. Te séf, a lének adj esélyt, sürögjön konyha, stáb, mészáros, vág belé kövért, rotyogjon a konc, a táp. Hű, szőr, szerez szárnyas gebét, márház föl egy pegaszt, sajtós csoport, közszolgahort, hátára ezt meg azt. Legyen hitelvi szósz, tokány, mokány szöveg szakács, farsangi fánk, könyvmágyalánk, 550 rakás. Vidulj, Pegaz, repesve vidd lakmát Velszbe el, nem fúj gúnydalt a korcsmabárt, ha csámcsok s nyeltek el. S a nép, az Isten adta nép, tarhájon tarhonyán, egyék izét, s boldog legyék szabráló tartomány. Mint akarom, mint a barom tenyészen, edukált bárt egy sem merje dalni, hogy ne éljen Eduárd. Kor és szellem ma destuált, művészi léhastáb, hasát telítses lel hazát, ha hajlunk, még alább. Asztalhoz, bárdolatlanok, belakhatsz, nyeglevelsz, mindig tenyersz, mindent benyelsz, benyalsz és elheversz. Vesszen ki nyelvel, s nem nyelős, ki ellenem szegül, s gerincnél lágyabb ének új hevén nem lelkesül. Nagy úr, ne hős időd rabold, de lelket rekvirálj. A honni költés fölvirágsz, te tetted ezt, király. Nos, esetté Montgomeryben 500 kis tüzeset. Most bárdok cége, mint a bűn, köröttem hűn pezsek. Nyalás nyeléssel passzol itt. Lásd, szőr, ma pont mit ér, s mi hasznot hajt, ha fölbuzog a pártos honfivér. Világ megáll, csodál, megállt, csipás szemet merezt, az angol líra újra él, király, te tetted ezt. Van őstehetség millió, nívó van végre szír, híret szárnyalják brit idők, ripők hadd érted ír. Elvtárs király, öngol király, magas késcsók király, honában mély földszint az ég, de van még jobb király. Van a lagsor, névsor, offsor is. Van küldetés, irány. Van eszköz szájnak ingere, mit szürke cél kihány. 550 nyalongva ment, fán zsírba milliók. Zsarnok zsebéből zengik ők, hogy zsoltban írni jók. Na, tanuljanak, csak írjanak, bérszagra gyűlt vadak. A többi sápat néma lap, aktákba hűlt adat. Nincs ebben nagy kunszt, csak homály. Vak szégyen, balladás, kitartott hangon harsonálsz a vétkes hallgatás. Nincs benne bárt, se drámai feszkó, se ballada, csak vérfagyasztó csend, a nyelv, a szó megalvada. Elvárt király galopra vált, népnek fakó lován, ország s dicsőség gázolát pénzelt dalok porán.
Demény Péter sajátos szótárat szerkesztett. Ebből hallunk egy passzust, illetve egy verset is felolvas.
Szemérem. Arisztofánész és Shakespeare után a Toldi előtt már kínos beszélni róla. Egyszerűen nem igaz. Ha még most is szemérmesnek hisszük, olvassuk el a Néptal című versét. És jegyezzük végre meg, hogy nincsenek szemérmes és szemérmetlen költők. Csak szemérmes és szemérmetlen olvasók. Láttam egy filmet Toulouse-Lautrecről, akinek az egyik kiállításán egy hölgy felháborodottan tiltakozott a vetkőző hölgyek ellen. Az a hölgy nem vetkőzik, hanem öltözik. Az, hogy miről szól a kép, attól függ, aki nézi, jelentette ki a festő Pikirten, és ez igazabb az igaznál. Úgy értem, akkor is igaz, ha nem történt meg. Az, hogy Arany nem írt a szerelméiről, nem jelenti azt, hogy szemérmesebb volt, mint Petőfi, akinek a versei tele vannak mindenféle kislányokkal, holott tudjuk, a bokor sok esetben hiába reszketett. A szemérem póza még nem szemérem, a vers pedig nem illem tankönyv. A légy. Szállott a légy ide, de megszállt az oda, hisz, mint a vicc mondja, a légy nem száll oda. Erre repült arra, töprengett eleget, míg egy hölgy tomporán haj megtelepedett. A hölgy tisztes dáma van, vagy 30 éves, tekintete bársony, az ajaka édes, a szoknyája mini, blúza hívogató, tomporára mondtam, rászállt a rovar. Ó! Éppen arra járt a Toldi Miklós vére, nézett a leányra, nézett ő a légyre, mondta is magának, bekitavaszodott, minden légy vakmerőn, hogy betomporodott. No de tréfa ide, tavaszi légy oda, nem hagyhatta azt a pimasz légyet soha, bámulta és szitta már éppen eleget, neki húzalkodott, leütte a legyet. Azaz, hogy a legyet csak ütötte volna, ha a fürge jószág el nem repült volna, ha ott marad és a mártíriumáról értesülhettük von minden krónikából. De bizaz elrepült, ott maradt a tompor, s még tám ma is maradt abból a pofomból, melyet Toldi vére ott akkor inkasszált, hogy kasszálta von in bár a büszke halált. Mert a kisasszony csak pördült, mint a rokka, egyik erejét kiadta a sikolyba, a másikat viszont összesűrítette, Toldi Miklós vére orcájára tette. A leány szégyenben, de nagyobban Toldi, haj, vitéz elődöm, hogy fogom lemosni? És mint aki önnön nagy gőgében szenved, jó Toldinak vére is szitta a legyet.